A műsor együttműködő partnerei az Országos Techból Szövetség és a British Telecommunications.
Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi.
A konkurenciát egy igazából egy váratlan helyről várjuk, az pedig Thaiföld. Hallottam pletykákat, hogy ők nagyon-nagyon ügyesek.
Most dolgozzuk ki a média, a kommunikációs stratégiáját is az Országos Techból Szövetségnek.
Csisztó Sportcast. Csak hitelesen.
Alig pár esztendő leforgása alatt hatalmas nemzetközi sikersztori lett a magyar fejlesztésű sportágból, a Techballból. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Csisztó Sportcastban. Nem tudom, hogy tudják-e, de olyan nemzetközi kaliberű sztárok álltak a Techball ügye mellé, mint Ronaldinho vagy éppen Carles Puyol. És túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a sportág a legjobb úton halad az olimpiai programra kerülés felé. Időközben megalakult a hazai szövetség, sőt elindul most a hazai bajnoki rendszer, úgyhogy hogy kijelenthetjük, hogy a Techball ma már nem egy labdarúgás utáni levezető sportág, hanem egy önálló karriersport. Erről beszélgetek majd mai vendégeimmel, a sportág egyéni világbajnokával, Blázsovics Ádámmal és szakértői vendégeinkkel, dr. Bársony Farkassal és Szabó Zoltánnal. Tartsanak velem! Szeretettel köszöntöm a nézőket itt a Csisztó Sportcastban, és egyben vendégeimet is, akikkel már régebb óta ismerjük egymást, és a sportvilágból jövünk, úgyhogy tegeződni fogunk. Szervusztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Ádám, azon gondolkodtam, hogy Aikido, majd labdarúgás sümegen, majd testnevelési egyetem, és egyszer csak egy fura találkozás, egy ilyen a labda, ami nem volt neked ismeretlen, meg egy ilyen egészen szokatlan formájú asztallal. Ennyi kellett a szerelembeeséshez?
Szia! Először is köszönöm szépen a meghívást. Természetesen nem. Nyilván a sümegen, amit én leéltem, átéltem, az ahhoz képest a Techball egy egészen más sportág, egy egészen más vonal. Annak idején az Aikidóval azért kezdtem, mert sümegen sok lehetőség nem volt sportolni, ezért annak idején anyukám elvitt oda, én nagyon élveztem 5 évig. Azután elcsábított a labdarúgás, az osztálytársaim folyamatosan fociztak, úgyhogy csatlakoztam hozzájuk én is. Számottevő volt, hogy ez egy kicsit ingyenes volt, és tulajdonképpen egyből mentem ki a srácokkal, játszottam. Nyilván az egy csapatsportág volt, egy teljesen új közeg, én nagyon-nagyon élveztem, és ennek hatására döntöttem el, hogy én a testnevelési egyetemen Budapesten szeretném folytatni pályafutásomat, ott még labdarúgóként, és akkor második évenben ismerkedtem meg ez az új sportággal, a Techballal.
Na és akkor az a pillanat, az szívbe markoló lehetett, gondolom, ugye?
Igen, én a neten néztem annak idején még szabályokat, hogy is kell ezt játszani, és én is mentem ki beton pingpongasztalra játszani a társaimmal. Hamar beleszerettem, ám amikor ott voltam az asztallal szemben, akkor furcsa volt, hogy meg volt hajlítva, és teljesen máshogy játszottam ott, mint a pingpongasztalon.
Világos. Jó, hát ez, mert ugye ez tegbolasztal ma, mert ezt pontosan igen tudjuk. Farkas, te a hagyományos nagypályás labdarúgásból érkezel, erről viszonylag ritkán szoktunk beszélni. Mit gondoltál először erről az innovációról, amikor úgy összetalálkoztál vele?
Hát én emlékszem, hogy zenei fesztivál volt először, és hát lemerevettem, tehát ott szájobbán voltam, hogy mit művelnek. Az már az első pillanatban kiderült, hogy fejleszti a technikai képességeket, akár a koncentrációt is, állóképességet. Engem nagyon fölpiszkált, és nagyon gyorsan komoly érdeklődést mutattam a sport iránt.
Tehát azt lehet mondani, hogy ez is egy olyan dolog volt, ami beszippantott, nem csak azért, mert labda, ugye?
Igen, meg talán aki valamiféle labdarúgó múlttal vagy jelennel rendelkezik, az edzések előtt, után a lábtengó, ez egy kötelező abszolút kellék volt, és ezért is volt egyébként nagyon szimpatikus azt látni, hogy hasonló elemeket kell alkalmazni, vagy tudást csillogtatni ahhoz, hogy valaki ezt eredményesen játsza.
Abszolút. Zoltán, egyszer egy autóvilágmárka hazai képviselője nagyon érdekeset mondott nekem, azt mondta, hogy nekik már úgy állnak a piacon, hogy nem a többi autómárkával kell versenyezniük az Y-generáció kegyeiért, vagy a jövendőbeli vásárlóikért, hanem a telekommunikációs cégekkel elsősorban, mert ez a generáció már nem valódi autóba akar ülni, hanem egyszerűen csak virtuálisan akar száguldani. És ugye sokkal inkább igaz rájuk, úgyhogy Nem tudom, mit gondolsz erről, meg egyáltalán arról, hogy vajon ebben a generációban van-e még igazi vágyakozás a fizikai megmérettetés iránt?
Én azt gondolom, hogy igen. A fizikai, meg az egyéb, a szellemi kihívások iránt is. Mi a világ egyik legnagyobb és legrégebbi telekommunikációs cégének vagyunk, a magyarországi leányvállalata, viszont itt Magyarországon bár más már lassan 20 éve jelen vagyunk, de a munkavállalóink között nagyon sok az Y és a Z generációs kollega, tehát nagyon ismerjük a fiatalokat, és nagyon ismerjük a fiataloknak a kihívások iránti éhségét.
Igen, szóval akkor azt lehet mondani, hogy akkor tulajdonképpen megvan a kulcs ehhez a generációhoz, ugye? Tehát, hogy ilyen szempontból ismerik el nyilvánvalóan az érdeklődési körökön túl sok minden egyebet velük kapcsolatban.
Így van, tehát azt veszük észre, hogy sokkal kevésbé a hivatalos vagy tradicionális ranglétrán való előre menetel, mint inkább a mindennapi kihívások az, amikkel őket meg lehet fogni és meg lehet kötni, és hosszú távon lehet lojális munkavállalóként magunk mellett tudni.
Na hát, ha már mindennapi kihívásokat hoztad szóba, abszolút Ádámhoz kell, hogy forduljak ebben a tekintetben, mert nyilván az ember a testnevelési egyetemet választja, ugye akkor te pont az a, bár talán a Z generációnál egy picivel idősebb vagy már, de mindenképpen egy olyan személyiség vagy, akinek önként történt választása volt, hogy a sport és a mozgás legyen az élete. Hiszen aki edző akar lenni, aki labdarúgó edző szeretne lenni, ugye tudom, hogy most már ugye céllicenced is megvan, akkor annak nyilván az élete a sport. Na jó, de azért úgy gondolom, hogy teljesen más vonalon kellett elindulnod, mert egy csapatsportákból valójában meg kellett tanulnod az egyéni képességeit fejlesztését. Ugye, amikor a techból egyre közelebb került hozzád.
Így van, és ebben az is a szerencsém, egyben a szerencsétlenségben, hogy nem sokan játszották akkor a techbolt, és egy másik sráccal mentem folyamatosan fenngyakorolni. Ezért így nem véletlen, hogy én egyéniben voltam először világkupa győztes, mivel hogy az egyéni volt.
Amit ma már világbajnokságnak hívunk,
így ugye 2017-ben. Így van, és tulajdonképpen csak az egyéni tudtam gyakorolni. Nyilván én komolyabb célokat tűztem ki magam elé, akkor még nem tudtam, hogy hova fog ez a sportág eljutni. Pusztán szerelemből jártam fel mindig a tornaterembe, ott volt a sarokban egy asztal, és kaptunk mindig helyet, egy 5 méterszer 5 méteres helyet, ahol mi bátran tudtunk gyakorolni.
Uh-huh. Mi lehet a titka ennek a nemzetközi nagy berobbanásnak, Farkas? Mit helyezzük el így akár a nézők fejében is, mert azért egy alig pár éves sikersztoriról beszélünk, amelynek ugye most fog kinyílni igazából a hazai terepe, ugye a Magyar Szövetség létrejöttével, a hazai bajnoki rendszer elindulásával, de ennek ugye volt egy nemzetközi folyamata, és hát most már több mint 80 országban van jelen ez a sportág. Tehát valami megfogta az embereket egy új labdajáték.
Igen, tegyük hozzá, hogy hivatalosan is a leggyorsabban fejlődő sportról beszélünk. Nagyon sok minden összeállt, mondjuk úgy abba az irányba, hogy ez ilyen gyorsan el tudjon terjedni. Ugye az, hogy labdarúgás alapú a techból, az már önmagában előrevetítette a népszerűségét, az újdonság is, azok a technikai készségek, amelyek szükségesek ehhez a játékhoz szintén. Maga a terület igény is azért nagyon ideális, és hogyha valaki szeretne egy kicsit labdarúgáshoz közeli sportot választani, és mondjuk nem akar, vagy nem tud belebonyolódni abba, hogy nagy csapatot szervezzen maga köré, elég egy-két barátot, ismerőst meghívni, és könnyen lehet egy egyéni, egy páros mérkőzést lebonyolítani. Tehát nagyon-nagyon sok oldalról is nézhetjük, minden abba az irányba mutat, hogy népszerű legyen, és hogyha itt a kereskedelmi oldalát is nézzük, könnyen közvetíthető, streamingelhető, és hát sajnos van egy ilyen aktualitása is ugye a mai helyzetben, hogy nagyon nehéz amúgy sporttevékenységet megszervezni, főleg egy nagyobb létszámú társaságnak.
Most a világjárvány miatt erre gondolsz?
Így van, viszont ez a játék, ez a járvány alatt is tudott népszerű maradni, sőt, ugye...
Sőt, főleg, növekedni.
Igen. Családi szintekre is, igen. Akinek már van a családban egy kert, vagy egy olyan terület, akkor akár ugye öt sportágot is lehet rajta játszani, ugye mi most itt a techbolt hangsúlyozzuk ezekben.
Abszolút, abszolút. Úgyhogy mondtad, hogy lehet ugye akár egyéni, akár egy párost, vagy esetleg egy vegyes párost játszani.
Abszolút.
És nem vetlen hozom ezt szóba, Zoltán, mert azért azt gondolom, hogy amikor egy 21. századi sportról beszélünk, egy olyan generációról beszélünk, amelyik hát elsősorban mondjuk a teljesítményre fókuszál, akkor azért szerintem egy vállalati filozófiában ez roppant fontos, hogy ez egy koedukált sportág. Sőt, mi több, kifejezetten keressük, ugye, hogy passzolnak össze jól sikeresen a női és a férfi játékosok.
Abszolút, a cégnél nálunk a fele-fele arányban vannak a hölgy és az úr kollégák, tehát a cégünk is egy abszolút koedukált cég, sőt, én nagyon büszkén vallhatom azt, hogy a mi vezető csapatunk, azon kevés vezető csapatok egyike, nem csak egyébként magyarországi, hanem a B-team belül nemzetközi viszonylatban is, ahol a hölgy vezetőknek az aránya az nagyobb, mint a férfi vezetőknek az aránya, tehát büszkék vagyunk, hogy egy ilyen sportágban is odállhatunk, és ezzel is erősíthetjük azt, hogy bizony igen, a koedukált sportnak és a koedukált működésnek nem csak az üzleti életben, hanem azon túl is megvan a létjogosultsága.
Abszolút így van, sőt, hát ugye majd, ha arról beszélünk, hogy akár a bajnoki, vagy ez a challenge rendszer ugye hogyan bővült ki, akkor tudjuk jól, ugye, hogy a vegyes páros is most már tulajdonképpen egy új szakágat, nyugodtan fogalmazhatunk, így egy versenyszáma, ugye a tekbólnak?
Így van, 2019-ben volt először vegyes páros száma a világbajnokságon, nyilván előtte volt az első ilyen kvalifikációs verseny, akkor még nagyon-nagyon kevesen voltak, és nem tudtuk, hogy mennyi lesz az a létszám, az a női létszám, aki majd így be fog csatlakozni a tekbolhoz. Mára már azt mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon sok női játékosunk van, egyesületi szinten is, és világszinten is.
Igen, azt én is tapasztaltam, sőt, vannak kiemelkedő nemzetek ebben. Egy picit arról mesél nekem, Ádám, hogy ha azt nézem, hogy férfi játékos, vagy női játékos, vagy mitől lesz valaki sikeres, akkor próbáljuk meg végigvenni azokat az elemeket, amitől valaki igazán jó lesz ebben a műfajban. Hát látom, hogy te egy magas fiatalember vagy nyilvánvalóan, az egy szintén nem egy lényegtelen dolog, már csak az, hogy az ember mondjuk éppen honnan rúgja le a labdát, de egészen pontosan gyorsaság, lazaság, hajlékonyság, flexibilitás, mi kell?
Hát tulajdonképpen
persze érzik a labdához.
Igen, amit elmondtál, az mindig az. Ami számunkra nagyon-nagyon fontos, hogy az tud először érvényesülni, aki labdarúgásból, vagy lábteniszből jön, vagy valami olyan sportban, ami lábhoz köthető, meg labdához köthető. A hajlékonyság nagyon-nagyon fontos, tehát mi is azért tudjuk ilyen nagyra emelni, magasra emelni a lábunkat, mert hajlékonyak vagyunk, a nyújtást, azt nem alibizzük el.
Ezt akarom mondani, akkor valószínűleg egy picit többet lazítotok, mint a hagyományos labdarúgás edzés végén, ugye?
Igen, tehát mi komoly időt szánunk erre, tehát speciális eszközeink vannak erre, egy 15-20 perc minden edzés végén. Nyilván a magasság, ahogy mondtad, az egy nagyon nagy előny.
Tehát szóval itt nincs olyan, hogy magas láb, vagy legalábbis nem abban az értelemben, ugye, mint mondjuk a labdarúgó pályán lehetne, amikor valaki túlontúl is magas emeli lábát.
Igen, itt pont, hogy kötelezően meg kell emelni a lábadat, hogy minél jobb szögbe le tud csapni. Mára már, elinte nem volt jellemző, de mára már nagyon jellemző az, hogy ezek a lecsapások nagyon-nagyon elemei lettek a sportágnak, és ezáltal lesz úgymond nézhető szerintem ez a sport.
Minden szempontból igaz lehet ez. Farkas, hogy látod egyébként, hogyha azt beszélted, hogy ugye közvetíthető, hogy mi minden erényt egyesít ez a műfaj, amitől mondjuk a néző számára tényleg ott van az az érzés, hogy úristen, mennék, és én is ki akarnám próbálni. Mik azok az erények vajon?
Egyébként kicsit csatlakozva ahhoz, amit az Ádám is mondott, nagyon leegyszerűsítve, hogy ha már tudsz hármat dekázni, akkor azért el tudod kezdeni fölépíteni ezt a játékot. Uh-huh. Tehát azért ez szép, igen, hogy magasra emeljük ávat, lecsapjuk, de mondjuk amatőr szinten hármat dekázol, megtanulod ezeket az alapelemeket, egy nagyon élvezhető játék tud lenni. Tehát a néző számára is. A szabályok, ugye Ádám is említette, viszonylag egyszerűek, gyors a játék, tehát a néző számára abszolút követhető és élvezhető. És még egyszer, akinek van labdarúgás alapú sportmúltja, ő megtalálja azokat a szépségeket, és tudja értékelni azokat a mozdulatokat, amiket lát.
Zoltán, miért éppen ez lett az együttműködés legfontosabb kapcsolatát? Ha mondjuk, ugye arról szó volt már, hogy nyilván az ember el akar jutni egy fiatal generációhoz a termékeivel, a gondolkodásával és nyilván a szolgáltatással, de ezen túlmenően azt gondolom, hogy ma nagyon sokan akarják őket megszólítani. Miért éppen a TechVol, és ráadásul egy most induló hazai bajnoki rendszer?
A fiatalságát, a startup jellegét, ezt ugye említettük már. A másik a nemzetköziség. Tehát szívesen állunk oda egy olyan sportág mellé, ahol, ami innen indul nemzetközi sikerre. Nálunk a kollégáinknak a 15%-a külföldi, illetve minden kollégánk innen nemzetközi kihívásokon, nemzetközi projekteken dolgozik. Tehát ez is egy kézenfekvő kapcsolódási pont. A harmadik pedig a labdával kapcsolatos közösség, illetve a cégnél 2500-an vagyunk, majdnem minden második kollega valamilyen közösségnek tagja. Uh-huh. A sportközösségek nagyon erősek. Kétszer nyertünk üzleti ligát az elmúlt három évben a saját labdarúgó csapatunkkal. Hát kézenfekvő, hogyha bekerül egy labda a cégbe, akkor az valamiféle felbojdulást okoz és megbolygatja az erős közösségeknek az életét, és emellé sokan tudnak mellé állni. Tehát a fiatalosság, a nemzetköziség és a sporttal való kapcsolódás az mind-mind erős hívószó volt számunkra.
Igen, hát ennek az, hogy ha bekerül egy közösségbe egy labdának, milyen beszéppantó ereje van, ugye Kemény Dénes szokta ott mondani, hogy ugye tulajdonképpen az úszók csak addig úszok, amíg be nem dobunk egy labdát a medencébe, mondhatom, hogy neki vízi labdázva lesz hirtelen. Beszéljünk most egy picit arról, kérlek Farkas, hogy ugye felállt a hazai szövetség, ugye az Országos TechVol Szövetségről beszélünk, OTESZ, és elindul a bajnoki rendszer. Honnan merít ez a bajnoki rendszer most játékosokat? Azért vagyok erre kíváncsi, mert ugye azért az elhangzott, és ez teljesen egyértelmű, hogy nyilván valamilyen fajta labdarúgó múlt az egy hasznos előélet. De én azért be fogom bizonyítani a beszélgetésünk végére, hogy ez egy önálló karriersport most már, hát hiszen itt van Ádám, aki ugye a sportág egyéni világbajnoka, tehát hogy ez egy olyan út, amit követni lehet. Szóval, hogy vizionáljátok abban a tekintetben a TechVol felépülését, hogy az iskolai rendszerből jönnek majd létre esetleg kisebb új csapatok. Mennyire lesz ez egy olyan országos sportág, hogy a legkisebb vidéki klub is előbb-utóbb része lesz a bajnoki rendszernek? Mennyire fog és milyen rövid időn belül lüktetni az, hogy itt bizony egy új sportág bajnoki rendszere elindul?
Ez remélhetőleg minden egyes elem, amit említettél, az részese lesz ennek a fejlődésnek. Tehát ott ez kimondott célja, hogy aktívan részt vegyen a sport fejlesztésében, hazai és egyébként akár nemzetközi szinten is. Igen, tehát megszólítjuk azokat a közösségeket, akár iskolák, középiskolák, egyetemek, akár a sportklubok, akár a multinacionális cégeket, akik szintén, ahogy hallottuk, önszerveződnek a sporttevékenységek kapcsán.
Lehet, hogy előbb-utóbb ők maguk is beszállnak a versenybe konkrétan,
abszolút.
A saját csapatuk.
És minden sportszövetség célja, nekünk is nyilván a sportolói bázisnak a szélesítése, de ugyanúgy a tagszervezetek létszámának a növelése. Ugye említetted, hogy most alapult a cég, konkrétan tavaly nyáron, 11 tagszervezettel, a mai napig ez már megduplázódott, és szinte minden elnökségi ülésen,
így van,
és minden elnökségi ülésen sor kerül egy tagszervezet kérelemnek a jóváhagyása. Tehát tényleg szemtanúi vagyunk annak, hogy ez milyen gyorsan fejlődik.
Ideális kor, amikor mondjuk a TechVolt egy gyerek elkezdheti, azért mondom gyereket, mert akár fiú, akár lány nyilván.
Hát erre talán a leghitelesebb, hogyha a saját családomban nézek. Ugye 4 gyermekem van, a legkisebb 7 éves, és már ő is ismerkedik ezzel. Nyilván ennek a korosztálynak még azt ajánljuk, hogy egy könnyebb labdával, nyilván nem a szigorú szabályokkal, de kezdjen el ismerkedni azzal, hogy pattan a labda az asztalon, egy kicsit a készségeket ebbe az irányba fejleszteni, amit egyébként asztal nélküli gyakorlatokkal is el lehet érni, úgyhogy már ez a korosztály is ismerkedhet ezzel. És aztán a 10 pluszosok, akik már ugye a labdarúgásban is egy komoly utánpótlás bázis, ők már a normál labdával is tudnak játszani. Uh-huh, tehát,
uh-huh. Na hát, hogy merre poton a labda, és hogy mennyire érbe vagy téged a konkurencia, Ádám, hát hiszen nő, itt éppen épül körülötted, azért nyilván a következő években fog ez kiderülni, hát most még úgy tűnik, hogy azért egészen jól uralod ugye itt a hazai mezőnyt, meg a világér mezőnyét is, de hány óra edzés ez ma, hogy a sportág jegyzett egyéni világbajnoka vagy?
Ezt azért nehéz megmondani, mert eleinte még csak egy heti 3-2 órás edzéseink voltak. Akkor is tudtam egy bizonyos teljesítményt hozni az első világkupára való kijutásnál. Most viszont a lehetőségünk száma, ez megnövekedett, tehát napi 4 órát edzünk, 2-t reggel, 2-t pedig este.
Az már egy egész komoly teljesítmény, igen, azt gondolom.
Igen, és még máig nem vagyok abban biztos, hogy ez jó.
Meg hogy elég?
Nagyon fárasztó, tehát van, amikor nem
véletlenül. Ez már csak ilyen, ez az élsport, ez egy ilyen fárasztó műfaj.
Igen, szóval mi is úgy próbáljuk összerakni az edzéseinket, hogy azért tartalékoljuk mindig az adott versenyre, vagy az adott nap hátralévő részére. Ugye nálunk nagyon fontos az, hogy mi nem csak, én nem csak edzésen veszek részt, hanem edzés is tartok. Uh-huh. Ugye a saját klubunknál ez igazából így egy kicsit kiegyenlíti a viszonyokat az edzés meg az edzéstartás között. Próbálunk minél több új technikát, új taktikát kitalálni, a taktikát inkább párosra értem, és így maradni a világ élvonalán.
Oké, okay, de most ha azért a világ élvonalában való maradás, az persze sok edzésen túl nyilván nagyon, nagyon sok egyéb finomság kell. Azt lehet látni, hogy vannak favorit nemzetek, ugye Montenegró például ide tartozik, nyilván a brazilok között is vannak kiválóak, lengyelek is ugye ott vannak a top legjobb versenyzők között. Hol számítasz igazából konkurencia berobbanásra? Tehát hagyományos labdarúgó nemzetek, mondjuk legjobbjai fognak majd előbb-utóbb a legjobb techbolosokká is válni. Ugye itt majd jelen pillanatban éppen ezt cáfoljuk, ugye, mert hát labdarúgásban nagy sikereink, jó, azért az elmúlt év egy picit más volt, de hogy azt gondolom, hogy azért ez mindenképpen hát óriási dolog, hogy jelen pillanatban Magyarország azért a techból élvonalában van.
Igen, és a konkurenciát igazából egy váratlan helyről várjuk, az pedig Thaiföld. Igazából azért, mert most hallottam pletykákat, hogy ők nagyon-nagyon ügyesek, ott a szepaktakra a sportág az nagyon-nagyon megy. Tehát nagyon ügyesek, nagyon akrobatikus mozdulatokat csinálnak. Aha. És most volt ott kint egyik ismerősöm, aki ott oktatott, és mondta, hogy sajnos egy-két éven belül lehet nagy konkurenciánk.
Akkor az elképzelhető, hogy olyan dolgokat kell innentől megtanulni? Tehát lehet, hogy mondjuk Szivecsgödörben foglak találni majd egy-két év múlva is, és azokat a akrobatikus dolgokat is tanulod, amit mondjuk egy, hát nem is tudom, egy tornász akár?
Nem.
Nem. De erre ne készüljünk?
Nem, azért nem. A thaiföldiek alapból alacsonyabbak, és szerintem akrobatikusabbak is, mint mi. Nekünk megvan a magas láb lecsapás, tehát nekünk ez bőven elég arra, hogy mi egy adott szintet fenntartsunk, illetve továbbfejlesztünk. Van elképzelésem, hogy hogyan lehetne őket megfogni. Nyilván ez csak akkor derülhet ki, hogyha mi találkozunk velük egy világeseményen. Thaiföld még nem vett részt világbajnokságon. Én abban bízok, hogy az idején, ha meg lesz tartva, remélem meg lesz tartva, akkor ott tudunk velük találkozni.
Uh-huh. Zoltán, nyilván én azt hiszem, hogy minden emberben és nyilván minden sikeres cég filozófiájában benne van az, hogy szeret sikeres vállalkozásokhoz csatlakozni. Ugye itt nyilván a nemzetközi sikerek azért azt gondolom, hogy nagyon jól csengőek, független attól, hogy az elsősorban ez az együttműködés ugye a hazai bajnokságra és a hazai versenyrendszerre szól, de azért ez jó dolog, tehát, hogy végül is egy jelen pillanatban azért nem csak egy magyar innovációról beszélünk, hanem egy jelen most is a világévadalába tartozó versenyzői mázisról, legalábbis a legjobbakat illeti?
Abszolút, én azt gondolom, hogy ez teljesen passzol azzal az üzleti filozófiával, azzal a minőségre való törekvéssel, amit a cég is képvisel. Mi a világ élvonalban lévő cégeit támogatjuk innen Magyarországról, nélkül a legnagyobbakat, tehát ott vagyunk a világ ekoszisztémájában, legyen szó fuvarozási, szállítmányozási, gyártó, gyógyszeripari vagy pénzügyi cégeknek a támogatásáról innen Magyarországról. Tehát mi egy világszínvonalat képviselünk, azt a színvonalat tartjuk fönn innen, és kézenfekvő, hogy egy sikeres sportág mellé csatlakozunk.
Uh-huh. Mennyire érzed úgy, Farkas, hogy tulajdonképpen a hazai versenyrendszer elindulásával, és hogy említetted a versenyzői bázis növelésével, pótolható vagy biztosítható az az utánpótlás, ami most jelenleg Ádámot, és hát természetesen nem csak Ádámot, hiszen Ádámnak van ugye, párostársa, és hát egyéb versenyszámokban is kitűnnek a magyarok, tehát hogy föl lehet-e tartani akár ilyen tájföldi konkurencia mellett azt a vezető szerepet majd a magyar versenyzők, a magyar utánpótlás által, amire persze mindannyian, amiben mindannyian bízunk.
Abszolút, mi a bizalmon túl szeretnénk is tenni nagyon sokat ezért, és nyilván aki egy kicsit jártas a sportági szakszövetségek működésében, a klubok működésében, akkor azért azt tudja, hogy ez nem csak szövetségi feladat. Ugye a klubokra is nagyon nagy felelősség hárul, a szövetség nyilván egy támogató, szakmai támogató szerepet tölt be. Ugye a versenyeztetés, az egyesületfejlesztés, egyéb szakmai támogatása, a szakemberek fejlesztése, és folytathatnám. De a lényeg, hogy mindent meg fog tenni az Országos Tájból Szövetség annak érdekében, hogy a kívánt utánpótlás és a szakmai háttér az meglegyen. És egyébként ilyen együttműködő partnerek is, mint ez a világméretű cég, amit az Oli képvisel, szintén segítenek nekünk a lécet nagyon magasra tenni. Tehát mi szeretnénk ennek a minőségi követelményeknek, amit ez a cég is képvisel, ami munkánkban is megfelelni.
Beszéljünk most egy picit arról, Ádám, hogy nyilván címvédő vagy ugye egyéniben is, de hát ugye páros sikereitek is voltak, úgyhogy ebben az esztendőben elindult a versenyrendszerrel együtt, vagy elindult tulajdonképpen egy olyan kiválasztási szisztéma, ami a legjobbakat, a válogatottat jelöli ki, illetve az, hogy kiindul a világbajnoksága. Hogy néz ez ki pontosan?
Hát ez úgy néz ki, ezt úgy hívják, hogy National Challenger Series, aminek 4 állomása van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Nemzetközi Tekbal Szövetség oldalán fel kell regisztrálni, mint játékos, és ugye az adott mennyiségű játékosnál történik az, hogy ugye versenyek jönnek létre, és egyéni páros és vegyes páros kategória van. 3 fordulón már túl vagyunk, jelenleg jól állunk, azt kell, hogy mondjam, hogy jól állunk. Én örülök neki, hogy ezt a rendszert meghozták, mert annak idején még csak egyetlen egy országos bajnokságon múlt ez az egész VB kvalifikáció. Mi szeretnénk, hogyha ez a sorozat megmaradna, illetve azt szeretnénk még, hogy ezt valamikor már az országos szövetség venni át, és az első osztályból kvalifikálnának az emberek.
Uh-huh. Mik azon versenyszámok, ami igazán a favorit lehet számodra? Tehát egyéniben szeretnél majd világbajnokságra kijutni és címet védeni, vagy vannak egyéb ambíciók is?
Hál' Istennek nem csak egy kategóriába kell, hogy vagy lehet kijutni, hanem én szeretnék egyéniben és párosban is címet védeni. Ez, hogy melyiket szeretem jobban, az egyénit vagy a párost, ez nyilván azért kényes kérdés, mert van egy társam.
Akkor azért válaszolt meg, légy szíves, ha már föltetted magadnak.
Igen, én nekem az egyéni nagyon-nagyon szívügyem. Tehát én egyénibe jutottam ki először, második VB-re párosba mentem, nem bántam meg, megpróbáltuk. Ugye ott lettünk másodikak sajnos, és 2019-ben sikerült mind a két kategóriát megnyerni. Ezzel én azt gondolom, hogy ezt a fajta vonalat és teljesítményt még hosszú távon fel lehet tartani. Nyilván 3 kategória nagyon-nagyon nehéz lenne. Most vegyes párosban is jól produkáltunk az első ilyen series fordulón. A másodikon meg harmadikon elcsúsztunk. Sajnos már így az esélyek nem annyira jók, mint mondjuk egy másik párosnál, viszont azt kijelenthetem, hogyha a magyarok jutnak ki a VB-n, mármint a VB-n a magyarok olyan teljesítményt tudnak hozni, ami elvárható tőlük, ami az elmúlt években is volt.
Jó, tehát akkor most azért kicsit ezt most hivatalosban hozzuk le a normális szintre, tehát hogy a címvédésre.
A címvédésre, igen.
Okay, igen. Jól hangzik. Farkas, az, hogy a sportág nemzetközi szinten tényleg olyan kalibereket tudott megnyerni magának, mint Puyol vagy Ronaldinho, nyilván nagyon sokat segített a nemzetközi ismertebbé tételében. Szükség van arra, hogy esetleg akár a hazai labdarúgó világból emeljetek át most a hazai bajnoki rendszer ismertebbé tételéhez esetleg néhány ismert arcot? Kellenek-e magyar volt labdarúgó nagykövetek, vagy már Ádám, illetve Ádámék sikerei elegendőek ahhoz, hogy mondjuk behatoljatok a szívekbe? tagból ügyben?
Hát, Ádám és Ádámék sikerei nagyon fontos szerepet töltenek be a népszerűsítésben, de természetesen abszolút cél az is, hogy behozzuk a hazai ismertebb sportolókat, különösen a labdarúgásból. De nem akarok előre szaladni, most dolgozzuk ki a média, a kommunikációs stratégiáját is az Országos Tagból Szövetségnek, úgyhogy minden rendelkezésre álló lehetőséget biztos vagyok benne, hogy ki fogunk aknázni, de Ádámékra abszolút számítunk. Ők kell, hogy a példaképpé váljanak ebben a sportágban.
Igen, hát azon dolgozunk most is, hogy előbb-utóbb megismerjék, hogy mégiscsak egy világklasszis ül itt ebben a sportágban.
De itt is csak csatlakozni tudok az előbb elhangzottakhoz, hogy szükségünk van olyan minőségi együttműködi partnerségre, amit most kiépítettünk.
Zoli, látod azt hosszú távon, hogy lesz nektek saját bajnokságotok? Már úgy értem vállalaton belül?
Amikor a Farkas említett, hogy hármat kell tudni dekázni, akkor én mondtam, hogy én biztos nem, de én azt gondolom, hogy elég sok ügyes srác van ahhoz, és lány van ahhoz a csapatban, hogy igen, én abszolút el tudom képzelni, és talán nem árulok el hatalmas titkot, hogyha a pandémia az nem állta volna útját, akkor már lenne a irodaházban is tagból asztalunk, de én nagyon remélem, hogy már sokat nem várat ez magára, és megnyithatjuk a tagból sarkunkat az irodán belül is.
Igen, na, ha már itt tartunk egyébként, és egy picit arról beszélgetünk, hogy persze most azért a versenyrendszer kidolgozása és annak a hivatalos útjára indulása fontos, ami egyébként most rajtol éppen a napokban. Ezen túlmenően mennyire kell, vagy tud eljutni a tagból a civil hétköznapi emberhez. Tehát, hogy ahogy az embernek, ha van egy pici helye, akkor azért sok házban akár összecsukható pingpongasztalt is lehet találni. Ugye most láttuk pont a pandémia idején, hogy mennyire jó volt az, ha lehetett otthon valamit sportolni és mozogni, amikor már az utcán se lehetett, amikor már az edzőtermek is bezártak. 3-5 év múlva mennyire lesz elfogadott dolog, hogy egy tagból asztalot lesz a, nem tudom, akár a pincében, vagy bárhol a udvar hátsó részében.
Én úgy gondolom, hogy ez alap lesz. Tehát, hogyha ilyen ütemben fejlődik tovább a sport, és itt megemlíthetjük a social médiában való hatalmas és növekvő népszerűségét a sportágnak. Egyébként nem régen volt egy média ranking, a BCW által készített a nemzetközi szövetségeknek a média rangsorát elemezte, és ahol a nem olimpiai és olimpiai sportágak közösen vesznek részt, a top 10-ben van a Nemzetközi Tagból Szövetség, úgyhogy innen is gratulálok nekik, ez egy nagyon hatalmas eredmény, nagyon komoly.
A fitekről beszélünk.
Fitek, igen, nagyon komoly szakmai munka folyik ott a három alapító tulajdonos mellett, a sportigazgató és a főtitkár által. Tehát magasan van a léc, és előttünk a jó példa. De én teljesen biztos vagyok ebben, hogy már a mi kisebb gyermekeink, hogyha meglátnak egy pingpongasztalt, akkor ők már azt mondják, hogy nézd, apa, egy lapos tagból asztal.
Hogy előbb-utóbb innen fogják szemlélni a világot. És amúgy, ahogy először mi gondolkodtunk, hogy ez egy begörbített pingpongasztal. Ádám, egy kicsit arról mesél nekem, amikor ugye itt én szent meggyőződéssel vallom, hogy ez előbb-utóbb egy önálló karrier sport lesz, hogy neked milyen csatornák agyított meg a tagból. Tehát ez a véletlenszerű találkozás, ez tulajdonképpen mondhatni, hogy egy teljesen új pályára állította az életed?
Egyértelmű. Tehát nekem volt egy olyan elképzelésem, hogy mérnök leszek majd a sport mellett. Nyilván ennek így keresztbe vágott
a tagból. Fiatal vagy, még akár lehetsz az is.
Lehet, igen, tehát terve van még ez is. Miután így kitanultam a tagbolt, és nyertem az első világkupát, utána én elmentem dolgozni a tagbolhoz, és az életem egyik legjobb élménye volt ott velük, ugyanis rengeteget tudtam utazni, illetve népszerűsíteni ezt a sportágat. Eljutottam Ázsiába, Tájföldre, eljutottam Izraelbe, eljutottam Afrikába, Európa több országaiba.
Kikkel találkoztál, akivel sose gondoltad volna, hogy fogsz?
Ronaldinhoval, Puyolla, monakói herceggel játszottunk például. Wow. Óriási élmények voltak. Óriási élmények.
Hát igen, azt gondolom, hogy érdemes a pontosan a te példádból feltétlenül erőt meríteni azoknak, akik azt mondják, hogy szeretnének egy olyan karrierbe belevágni, amiben sok-sok izgalmas dolog van, és ugye valamilyen formában a labdához is köze van, mert ez egy kitűnő motiváció, ahogy te haladsz előre. Meddig lehet? Tehát azért ezt látjuk, hogy ez óriási fizikalitást igényel. Ott voltam azon a 2019-es világbajnoki döntőn, és láttam, hogy ez azért hát bizony nem akármilyen menetelés volt a döntőig, és aztán a döntő különös tekintetben. Van ennek valahol vége, vagy még nagyon messze a horizonton?
Hát így a karriernek nem tudom. Nyilván célunk nekünk is, hogy minél előbb olimpiai sporttaggá váljon.
Szeretnék még
nagyon-nagyon jó úton halad, ugyanis ha jól tudom, akkor 97 nemzeti szövetség van már a világban. Nyilván ezek így a techbolt emelik az olimpia felé. Én úgy gondolom, hogyha talán egyéniben nem is, mivel hogy az egyéni az nagyon kiveszi az embert, talán párosban még odaérhetünk a 2028-as olimpiára, ugyanis az nagy célja a techbolnak, illetve szeretném növelni ugye a címeimet ezzel a világbajnokságokat, techmastersekkel, illetve majd bizonyára eljön az idő, amikor klubok között jönnek létre ilyen nagyobb nemzetközi versenyek. Nyilván klubszinten is készülünk, és reméljük mindig a legjobbakat.
Ádám, és a techból így is lehet karrier?
Lehet, ugyanis pénzdíjas versenyek vannak. Én nem mondom, hogy 100%-osan még ebből élek, de én nagyon remélem, hogy egy-két éven belül ez megváltozik, és azt tudjam mondani, hogy én csak a sporttal foglalkozom, és ebből élek meg.
Világos. Hát én azt gondolom, hogy ez is egy motiváció lehet a fiataloknak, amikor arról beszélünk, hogy tulajdonképpen milyen aktívan foglalkozzanak egy esetleg hobbiként elkezdett sportággal. Itt ebben a műsorban nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a vendégeimmel egy kicsit más szemszögből is megvizsgáljuk a sportügyét, ez pedig a társadalmi felelősségvállalás kérdése, a Charity.
Charity. Think wise. Share smart.
A Charity rovatban pedig általában arról szoktunk eszmét cserélni, hogy miért fontos az, hogy elsősorban a reflektorfényben lévő sportvilágban ténykedők megmutassanak olyan ügyeket, érzékenyét tegyenek embereket olyan kérdésekre, amelyekre viszonylag ritkán vetül fény. Farkas, tudom, hogy ez a te életedben nagyon sok fronton jelen van, de azt különösen meglepetten és örömmel tapasztaltam, hogy az újonnan alakult Országos Techball Szövetségnek erre egy külön csoportja van, aki ezzel az úgynevezett CSR tevékenységgel foglalkozik. Ilyet nem is nagyon láttam még sportági szövetségekben.
Az Országos Techball Szövetség külön bizottsága van a társadalmi felelősségvállás területén. Hasonlóan, ami a nagyobb cégeknél már szintén egy kötelező elem, és nekünk is fontos egyébként a partnerség, együttműködés, mint látható, nagyobb multinacionális világcégekkel is, tehát ezen a frontokon is keressük az együttműködést.
Ha megnézzük azokat a faktorokat, amely alapján a fiatalok már munkahelyet választanak, vagy munkahelyet tartanak meg, akkor a CSR, tehát a cégnek a CSR tevékenységei, hogy mennyire aktív ezen a téren, ez a legfontosabb.
Hogy így megváltozott tulajdonképpen a fiataloknak a preferenciája, hogy tulajdonképpen már nem csak a bónuszok, és nem csak azok, amiről az ember hagyományosan azt gondolná, hogy fontos, hanem ez egy megváltozott látásmód.
Abszolút, tehát szeretnének ők is, mint amennyien, ahogy a legtöbben nyomot hagyni, és erre a CSR remek lehetőség. Tehát a CSR nem csak azért fontos számunkra, hogy mint üzleti márkát építsük, fontos a munkavállalói márkánk építése szempontjából, ami a bevonzást és a megtartást is természetesen célozza. Mi minden évben 3 CSR napot tartunk, egyet ősszel, egyet tavasszal, és egyet pedig közben. A közben azt jelenti, hogy ott nem mondjuk meg, hogy a kollégák hogyan használják fel azt a CSR napokat, viszont a tavaszin és az őszin közösen szervezzük a különböző CSR tevékenységeket, és a kettőn összesen több mint 1500 kollega vesz részt, tehát a cég életében a CSR, másokért tevés, a segítés az nagyon hangsúlyosan van jelen, és igen, a sport az meg egy külön alkalmas platform arra, hogy tegyünk ezért.
Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtátok a Charity rovatban.
Charity. Think wise. Share smart.
Amikor arról beszélünk, hogy mivel lehet ma a fiatalokat megmozdítani, és adott esetben a különféle technikai eszközökről leszedni, hát ezt a saját gyerekeimnél is tudom, akkor azért az nagyon jó, hogyha halljuk azt, hogy milyen ambíciók munkálnak egy ilyen egyébként már sikeres fiatalemberben, nem?
Igen, és hát önmagában az, hogy segíteni az olimpiai sportnak a válást, ez egy hatalmas motiváció ennek részese lenni, és ezt segíteni. Úgyhogy mi minden erőkkel azzal leszünk, hogy a Nemzetközi Tekból Szövetség állt a szabott irányok, prioritások mentén segítsük a sportnak a fejlődését, terjesztését, a sportolói bázis szélesítését az együttműködő partnereinkkel együtt.
Hát én nagyon bízom benne, hogy akkor egy év múlva például, amikor már magunk mögött tudhatjuk az első bajnoki évet, amikor tudni fogjuk, hogy kik a sportág első magyar bajnokai, és hogy alakult esetleg az idei esztendő világeseménye, és akkor mindenki azt tudja mondani, hogy bizony ez egy nagyszerű start volt, és egy szuperul indulő sportág megszületésének lehettünk itthon is szemtanúi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és azt elmondtátok nekem, és sok sikert kívánok ez az együttműködéshez a jövőben.
Mi köszönjük.
Sok célhoz. Köszönöm önöknek a figyelmet, ez volt tehát a Csisztus Podcast mostani epizódja. Ennek a műsornak a hosszú változatát megnézhetik a Csisztus Channel YouTube csatornán, és természetesen a beszélgetésnek a hanganyagát a különféle podcast felületeken is meghallgathatjátok. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk, és aki még nem iratkozott fel, azt tegye meg, érdemes. Találkozunk akkor is. Viszlát, sziasztok! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andreának, a frizurákat Szekeres Krisztának. A műsor együttműködő partnerei az Országos Techból Szövetség és a British Telecommunications. Köszönjük az EMI, a Charity és a Primus Labor támogatását. Köszönet a ruháért a Guess Hungary-nek, az ékszerekért a Zema Porcelán Ékszerháznak. A helyszín, ahol forgattunk, a Párizsi Udvar Hotel Budapest. A Párizsi Udvar építészeti, iparművészeti kincs. Ornamentális részletei, díszei a saját korában is elkápráztatták a látogatókat. A kiváló lokáció és a tökéletes enteriőr folytán luxusszállodaként eszményi otthont adhat a világ bármely tájáról érkező vendégnek. A tervezők célja az volt, hogy az itt eltöltött idő egy olyan elvarázsolt világélményét nyújtsa, ahová mindig visszavágyunk. Az épület legdíszesebb, leglátványosabb része a passzázs, itt kapott helyet a szálloda étterme, a Párizsi Passzázs Café & Brasserie is. A felújítási munkálatok során 85 ezer munkaórát vett igénybe a kerámia díszek restaurálása, amelyben 100 szakember vett részt. Végül 250 ezer zsolnai elemet sikerült helyreállítani, ami 3000 négyzetméternyi homlokzati felületet jelent.